Jó estét kívánok mindenkinek, aki még ilyen későig is kitartott, hogy tanulhasson még egy lap Talmudot a mai este. Mindenkit sok szeretettel köszöntök, remélem, hogy bár egy másfél órás késéssel kezdünk, de azért lesznek, akik velem tartanak ma este. Az igazán kemény mag nem fog magamra hagyni, és már itt is vannak. Sok szeretettel köszöntöm Tamást, Julit, Csabát. Remélem, hogy nem fog csalódás érni titeket, érdemes volt várni. Még egyszer elnézést a kis csúszásért, de ez a mai este az egyik legsűrűbb este egy zsidó családnak. Most fejeztük be a hamickeresést, ami nem volt egy egyszerű feladat. A gyerekek annyira eldugták, hogy alig találtuk meg a eldugott darabokat. Még szerencse, hogy fölírták, hogy hova rejtették el a különböző darabjait a hamecnak, a kovászosnak. Még legalább nem fordult az elő, ami egyszer sok évvel már egyszer előfordult, hogy eldugták a hamecot, nem találtuk meg, és ott álltunk, hogy a nagy keresés miatt a végén még valahol van egy kis hamec, amit nem tudunk megsemmisíteni holnapra. A kabala, a zsidó misztika azt mondja, hogy a hamec keresés és a hamec megsemmisítése egy szimbolikus jelentőséggel is bír, ugyanis a hamec a felfogalkodottság, a rátartiság szimbóluma, és amikor Pészak előtt az utolsó morzsa hamecet is megkeressük, akkor tulajdonképpen nem más teszünk, mint önvizsgálatot tartunk saját magunkban. A lelkünk mélyén találunk-e még egy kis hamecot, találunk-e még egy kis rátartiságot, egy kis nagyképűséget. Van, aki egy nagyobb csomag kenyeret tanál, valaki csak egy egész kicsit, de mindannyiunkban van bőven annyi Jesusz, van annyi bőven annyi rátartiság, önteltség, amit ilyenkor meg kell találnunk, hogy holnap megsemmisíthessünk, hiszen erről szól a Pészach. Mindannyiunkban van ego, ami nagyon jó, enélkül nehezen tudnánk élni, de időről időre azt az egót, azt meg kell semmisíteni. Erről szól a Pészach. És ezért keressük a hamecot. Nem elégszünk meg azzal, hogy tudjuk, hogy jól kitakarítottuk a lakást. Azzal sem elégszünk meg, hogy elvileg, ahogy majd a Pészach traktátusban tanulni fogjuk, elég lenne csak elmondani azt a szöveget, amit mi el is mondunk különben, hogy minden olyan hamec, amiről tudok, vagy nem tudok, amit nem találtam meg, az legyen olyan, mint a föld para, hanem keressük a hamecot. Azért keressük, mert ez szimbolikusan saját magunkban is arra késztet bennünket, hogy keressük a bennünk lévő lelki kovászt, lelki hamecot. Remélem, hogy jól lehet hallani, és jól lehet látni az adásunkat. Folytatjuk a ma reggel tanultakat, és azok, akik velünk voltak ma reggel, tudják, hogy egy nagyon szép, nagyon tartalmas, szép, szimbolikus tanmesét olvastunk ma reggel Simon bár Jochájról, aki nem annyira értékelte nagyra a rómaiak, az elnyomó rómaiaknak a cselekedeteit. Azt mondta, hogy minden, ami fejlesztést, amit csinálnak Izraelben, hogy hidakat építenek, hogy fürdőket építenek, hogy piactereket építenek, ezt mind a maguk céljából csinálják. És ennek a véleményének hangot is adott. És amikor az egyik társa ezt elmondta a rómaiaknak, akkor a rómaiak halálra ítélték, neki pedig el kellett menekülnie, elmúlt egy barlangba, 12 évig volt a barlangban, és amikor kijött a barlangból, akkor már annyira elszokott a fizikai, a mindennapi fizikai élettől, annyira elszokott attól, hogy az emberek a fizikai élettel, az anyagi dolgokkal, a megélhetéssel foglalkoznak, hogy elcsodálkozott azon. Azt mondta, Manichim chaye oilum, vaiskim bechaye so, az emberek félreteszik az örök lét ügyeit, a tóra tanulást, az Istennel foglalkozó filozofikus elmélyedést, és ehelyett a megélhetésükkel foglalkoznak, szántanak, vetnek, aratnak. És meg elítélte ezeket az embereket. Isten viszont nem értékelte ezt nagyra, úgyhogy azonnal visszaküldte a barlangba egy évre, és aztán, amikor egy év után kijött a barlangból, akkor már egészen másképp nézett a világra. Akkor mindenben megpróbált érdemet találni egyszer látta, hogy egy öreg ember megy hazafelé, szalad két szép mirtuszággal, és amikor ezt meglátta a rab Simon, azt mondta a fiának, nézd, milyen gyönyörű Izrael népe, hogy ennyire tisztelik a szombatot. Tehát másképp látta a világot, és aztán amikor fölgyógyult, akkor szeretett volna valami jót tenni a világgal, valami jót tenni a közösséggel. Ahogy ezt most már másodszor idézzük, Jákob is úgy érezte, amikor megérkezett, visszaérkezett a Szentföldre a hosszú számüzetés után, hogy az a sok csoda, ami történt vele útközben, és az, hogy megúszta ezt a viszontagságos több mint két évtizedet, amit az otthonától, a szülőföldjétől távol kellett, hogy töltsön, ez arra teszi kötelessé, hogy tegyen valamit a közösségért. És ezért Schemben, Schem városában valami jót akart tenni, és ezzel fejeztük be ma reggel, hogy mi volt ez a jó, ami Jákob tett, hogy kiegyenlítse a számláját, mi volt ez a jó, amit Jákob tett, két vélemény is elhangzott, vagy pénzt vert a menekülésének, megmenekülésének, tiszteletére és örömére, vagy pedig egy fürdőt épített. Mind a két dolog nagyon fontos lehetett az ókorban, és hiányzik volt, és Jákob ezzel akarta megörökíteni azt, hogy Isten ilyen csodát tett vele, és erről is beszéltünk reggel, hogy milyen szép dolog, hogy amikor az emberrel személyesen valami csoda történik, és Istennek azt viszonozni akarja, akkor a közösségért tesz valamit. Ezt tette Jákob, és ezt akarta tenni Rabbi Simon is. És innen folytatjuk a 33-as lap alján. Azt mondta Rabbi Simon, Ika milsze de bajnasza kune? Van-e bármi, amiben segíthetek? Van-e valami, amit rendbe tudok tenni? Én azt mondták neki, Amrülöj, Ika dukta de iszabei szafektuma. Miszléut szájrelek, hogy hánim lákufej. Szóval van egy tér a városban, ahol úgy az a hagyomány járja, hogy ott van valamilyen holttest. Halottak vannak. Egy sírhely van ezen a... Egy jelöletlen sírhely van ezen a téren. És ez egy úgynevezett szafektuma. Ez egy kételyes tisztátalanságnak a helye. És mint ilyen, a kohaniták meg kell, hogy kerüljék ezt a teret. Egy szomorú epizód, ami a magyar holokauszt történetéhez tartozik, hogy amikor a gettó 1944 novemberében föl lett állítva Pesten, sok ezer ember abban a pár hétben, november közepétől, január közepéig meghalt a gettóban, nem volt hova temetni őket. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a Dohány utcai zsinagóga kertjébe ezért kerültek a halottak, mert a gettó felszabadítása után oda temették a halottakat. De maga a gettó heteiben a feljegyzések, visszaemlékezések szerint a Klauzál téren volt egy hatalmas gödör, ahol vitték a holttesteket, a halottakat, és úgy tudom, hogy még hosszú éveken keresztül a Klauzál téren a kohaniták nem mentek keresztül. Ugye a kohanitának tilos temetőbe mennie, tilos halottal érintkeznie, amiatt a fokozott szentség miatt, ami a templomi szolgálat miatt őt kötelezi. És mivel az volt a hagyomány, az maradt fönt, szóbeszéd útján, hogy ezek a halottak soha nem lettek onnan elvíve, ezért sokan nem mentek keresztül a Klauzál téren, már a kohaniták, hanem megkerülték a Klauzál teret. Most egy ehhez hasonló, most manapság különben úgy tudom, hogy ezt már bizonyított, hogy már nincsenek ott a halottak, és hogy a háború után eltemették őket, és ők is a Kozma utcai nagy közös sírhelyben vannak, a Kozma utcai temetőben. De bármi is legyen, ehhez hasonló lehetett ez az eset, amikor azt mondták Rabbi Simonnak, van itt egy hely, amiről nem tudjuk megállapítani. Nem tudjuk biztosan, hogy igaz-e vagy nem, hogy volt, van itt egy halott valahol ezen a téren, és ez egy komoly problémát okoz a kohanitáknak, mert meg kell kerülniük a teret. Amár Ika inisdi jadeisz házek hahatára, amelé a húszába kán kicezben zákájtúrmű szajétruma. Azt mondta erre Simon, no, akkor nézzük meg, mit lehet tenni, hogy lehetne ezt a teret a féltisztátalanság státuszából fölmenteni. Erre kiadott egy hirdetvényt, és azt mondta, tud-e valaki bármit mondani van-e bárkinek olyan emléke, hogy ezen a téren valamilyen tiszta dolgot végeztek? Erre megjelentkezett egy vén papa, és azt mondta, igen, én úgy emlékszem, és hosszú évekkel ezelőtt Ben Zakkai, a híres rabbi, aki egyben kohanita is volt, babot, truma babot ültetett itt. Ugye ő kapott truma ajándékot, mint kohén, és azt elültette ezen a területen, ezen a téren. Ugye, hogyha a téren valóban lett volna egy halott, akkor nem ültette volna ott el, mert a trumát tilos tisztátalanná tenni. Avad iu nami hochi, kol hecha de have kaseta hára, kol hecha de have rofi cajánei, amara huszába térben nyakáj cajánei. Azt mondja, erre azt mondta Rabbi Simon, akkor minden olyan hely, azt mondja, akkor van egyrészt itt egy olyan hagyomány ezek szerint, hogy mégsem volt teljesen tisztátalan ez a tér. Legalábbis egy része bizonyára nem volt tisztátalan, mert ez a vén papa azt mondja, hogy ő emlékszik, hogy itt truma babot ültettek. Akkor hogyan tudjuk ezt mégis akkor meghatározni, hogy melyik legyen a térnek az a része, ami tiszta, melyik az, amelyik tisztátalan, mert mit csinált? Azt mondta, végig tapogatta a teret, és az, ahol a föld kemény volt, azt mondta, ezt nevezzük tisztának. Fölmentjük a kételyes tisztátalanság alól. Miért? Mert ahol kemény a föld, ott bizonyára azt a földet nem ásták föl, ott nincsen halott a föld alatt. Ahol puha volt a föld, ott azt megjelölte, és azt mondta, ez egy szafék tuma, ez egy kételyes tisztátalan terület, és ezért ide nem menjenek. De mindenképpen a problémát megoldotta, pedig legalább azon az területen, ahol kemény volt a föld, és amit fölmentett a kételyes tisztátalanság alól, azon keresztül tudtak menni a kohaniták. Amara huszába, tiherben nyajhány vészek valesz. Miután ezt megcsinálta a Mishima, visszajött az a vén papa, és elkezdett gúnyolódni. Azt mondja, nézzétek csak meg! Ben Jochai! Ugye Simonnak az apja Jochai volt. Akkor Jochai fia egy temetőt tisztává tett. Ugye pedig ő volt az, akinek a tanácsa alapján Ben Jochai tisztává tette ezt a temetőt, és mindezt csak azért tette, mert szeretett volna a közösségnek valamit lerakni az asztalra, segíteni a közösséget valamiben. Erre azt mondta neki Simon rabbi, Amar loj ile male loja iszai manu, ha nem lettél volna velünk, amikor ezt a döntést meghoztuk, akkor megértelek. Sőt, a filim ha iszai manu, vagy loj nem iszai manu, de most, azt mondja, sőt, ha velünk is lettél volna, de nem, ha velünk lettél volna, de nem értettél volna velünk egyet, még akkor is megértenének. Ával, ha iszai monu, de most pedig viszont, hogy velünk voltál, nem noszai monu, és nem csak, hogy velünk voltál, hanem egyet is értettél velünk, sőt, Rabbi Simon az ő véleménye miatt mentette föl ezt a területet. Ugye ő volt az, aki azt mondta, hogy ő emlékszik, hogy ezen a területen ültettek egyszer trumabagot. Most, ha ez így van, te voltál az, aki velünk voltál. Sőt, nem csak velünk voltál, hanem még tanácsot is adtál, hogy hogyan kellene ezt a területet tisztává tenni. És most pedig te vagy az, aki panaszkodsz. Jomlu zainus me fárkösz, hogy zu ez zu, tal midek a hamimlő is kis balsakén. Mit fognak mondani az emberek? Aztán mondom, még az utcalányok is szépítgetik egymást, a rabbik nem segítenek egymásnak. Miről szól, vagy mit jelent ez a kis mondás? Ez a talmudi mondás azt mondja, még a utcalányok is, még a prostituáltak is, akikről nem lehet azt mondani, hogy ők lennének az erkölcsi magasság képviselői. Mégis annyi empátia van közöttük, hogy bár egymásnak a konkurenciái, mégis kölcsön adnak egymásnak egy kis púdert, egy kis rúst, szépítgetik egymást. Ennyi empátia, ennyi összefogás van közöttük, annak ellenére, hogy versenytársak és konkurenciái egymásnak. Szóval ha a utcalányok tudják egymást szépítgetni, akkor a rabbik miért nem segítik egymást? Miért nem állnak ki egymás mellett? Te az előbb adtál egy tanácsot, eljártam a tanácsot szerint, És most meg kinevetsz amiatt, hogy a tanácsod szerint jártam el. Le akarod rázni magadról a felelősséget. Jahívbej, én neve, nachnafsé. Erre szúrósan ránézett, és az öreg ember meghalt. Ugye ez a érdekes, hogy Rabbi Simonnak ez egy visszatérő elem ezekben a történetekben, hogy a nézésével tudott ölni. Ugye, amikor kijött a barlangból, akkor is azt mondja a Talmud, olyan mérges volt a világra, hogy bárhova nézett, az a terület elégett. Fölégette azt a területet. És ugye ez itt is, amikor a vén papa, ez a vén rabbi adott neki egy tanácsot, és kinevette, és mérges volt rá, akkor ránézett, és az erős nézésétől az illető meghalt. Sőt, most befejezi a Talmud, és visszatér ahhoz az emberhez, aki miatt Rabbi Simon eleve elkelt, hogy bújjon a barlangba, ugye ez volt Yehuda ben Gérim, aki felelőtlenül elkezdte petykálni azt, hogy Rabbi Simon mennyire nem ért egyet, és mennyire megveti a rómaiakat. Most azt mondja, a Talmud mindezek után nafak lesuka, miután meghalt, miután végzett ezzel a papával, aki kinevette amiatt, vagy gúnyolódott rajta amiatt, hogy tisztárban rakta azt a területet, akkor utána kiment a térre, Hazel Yehuda ben Gérim, és szembe jött vele Yehuda ben Gérim, az a rabbi társa, akinek a felelőtlensége miatt el kellett bújni a 12 évig a barlangba. A dáin nézd az ebbe ajlom? Erre azt mondta, ez még él? Ez még itt van? Ez még él ezen a világon? Nassamboy einov a szó gálsalacomis. Erősen ránézett, és egy halomcsont lett Yehuda ben Gérimből. Nem egyszerűen meghalt, hanem egy halomcsont lett belőle. A kommentárok azt mondják, hogy ez a nézés és a nézéssel ölés, ez pont azért van így megfogalmazva, mert azt akarja ezzel mondani, hogy Rabbi Simon nem tudatosan ölte meg ezeket az embereket, hanem egy olyan őszinte ember volt, és egy annyira hiteles ember volt, hogy ha valakivel kapcsolatban volt valaminek a létével, a létezésével kapcsolatban volt valamilyen kivetni valója, akkor az automatikusan megtette a hatását, és a dolognak elvette a legitimitását, és a dolog megszűnt létezni. Ugye azt mondom, amikor kijött a barlangból, akkor magának a világ létezésével kapcsolatban volt problémája. Azt mondja, az örök léthez képest ez a világ, ez a fizikai anyagvilág, ez semmi. Erre el is égett a világ. Ugyanígy, amikor találkozott a Yehuda ben Gérim, azt mondja, hát nem lehet, hogy egy ilyen felelőtlen ember még él. És ahogy ezt kimondta, az illető meghalt. Nem azért, mert Rabbi Simon meg akarta ölni. Egyszerűen olyan hiteles ember volt, hogy ez a hitelesség, ez kiterjedt a környezetére is. Oké, ezzel ezt a agadát, ezt a történetet befejeztük, és most a Talmud visszatér a szombati szabályokhoz, és a szombat bejövetelének az elővigyázatossági szabályairól lesz szó. Ugye a szombat bejön péntek este. Péntek délután mire kell az embernek figyelnie? Mire kell ügyelnie? Milyen elővigyázatossági lépéseket kell tennie? Slavisit valim czajik adom laimár beszajik beiszerev sábaszim hasejho. Az embernek, amikor sötétedik pénteken, három dologra kell fölhívnia a háza népének a figyelmét. Mi az a három dolog? Iszártem, adtatok-e tizedet? Mi ez az adtatok-e tizedet? Ugye abból a gyümölcsből, amit fogunk enni szombaton, meg leadtátok-e a tizedet? Ha nem adtátok le, akkor nem fogunk tudni bevenni szombaton, mert szombaton nem is lehet tizedet adni. Ugye a tizedaszással teszed alkalmassá a gyümölcst a fogyasztásra, ugye minden gyümölcsből kellett adni tizedet a lévitáknak, illetve a szegényeknek. Ha nem adsz tizedet, akkor a gyümölcsöt nem lehet megenni. Most szombaton viszont nem lehetne tizedet adni, mert ezzel teszed alkalmassá a fogyasztásra, és ez egy tiltott munka, hogy valamit alkalmassá tegyél, tökéletesítsél. Ezért még mielőtt bejön a szombat, figyelni kell rá, hogy ezt elvégeztük a szombatra készülve. Ez az első kérdés, amit fölteszünk. Mi a második kérdés? Iráftem, éruvot csináltatok-e? Milyen éruv, mit jelent az éruv? Az éruvról ugye többször volt szó. Az éruv jelentheti az Eruv Hatzéroszt, azt, amikor különböző tulajdonban lévő magánterületeket egybevonunk, hogy mintha egy magánterületnek számítson azért, hogy lehessen vinni a különböző területek között, hogy a rabbik megtiltották, hogy ahhoz hasonlóan, hogy a Tóra tiltja, hogy közterületről magánterületre vigyek, a rabbik megtiltották, hogy egyes magánterületek között vigyek, és az Eruv feloldja ezt a problémát, mert ezzel a különböző tulajdonú magánterületek egy magánterületnek számítanak. Ez az Eruv, egyik fél Eruv. A másik Eruv az Eruv Tchumim, az a tilalom, hogy tilos elhagyni a lakhelyünket, nem úgy, mint most, hogy karanténban kell lenni, hanem tilos elhagyni a várost, vagy a falvat, amiben, falut, amiben lakunk, a települést 2000 lépésnél tovább. És erre a rabbik azt mondták, hogy ha én a 2000 lépésen belül lerakom a lakhelyemet, szimbolikusan, hogy tudom lerakni a lakhelyemet, hogy oda teszek egy szombati adagnyi ételt, akkor onnan tudom még számolni a 2000 lépést, hogy ennyivel még tovább tudok menni. Ezt hívjuk Eruv Tchumimnak, a határok Eruvjának. Vannak az udvarok Eruvja, azaz az első, amit említettünk, amikor különböző tulajdonú magánterületeket vonunk egy magánterületté, és vannak a határok Eruvja, amikor a határt akarom kiebb rakni. Oké, akkor ez a második dolog, amit megkérdezünk. Tehát iszártem, iráftem, tizedet adtatok-e, éruvot csináltatok-e, hát likueszanél, gyújtsatok, és a harmadik dolog, hát likueszanél, gyorsan gyújtsátok meg a péntek esti gyertyát. Ne felejtsetek el megjutani a gyertyát, mert ugye egyszer nem gyújtottuk meg a gyertyát a sötétedés előtt, sötétedés után már nem szabad tüzet gyújtani. Szofek haséka, szofek én haséka, amikor már kezd sötétedni, de még nem tudom, hogy sötét van, vagy sem, szürkület van, és még nem tudom pontosan, hogy most már bejött a szombat, vagy nem jött be a szombat, akkor ez egy ilyen kételyes állapot. Én már színe szavádáj, akkor már nem szabad tizedet hozni abból, ami biztosan igény, ami biztosan köteles lenne arra, hogy tizedet hozzunk belőle, tehát amiről biztosan tudjuk, hogy korábban nem volt tized hozva belőle. De én már bilinesz a kényim, és nem szabad az edényeket alámeríteni a mikvében, a fürdőben, hogy megtisztuljanak a tisztátalanságukból, ugye ezzel is tökéletesítenik, ugyanúgy a gyümölcsöt tökéletesítjük a tizedhozás által, ugyanígy az edényeket tökéletesítjük a mikvébe művés által. De én már likinesz a nérősz, és ha már ilyen kétes sötétség van, akkor már a gyertyákat sem szabad meggyújtani, van már ászeneszed májum, arvim, tömnin, esz a hamin. De szabad tizedet hozni a dmájból, ugye a dmáj az a gyümölcs, amiről nem tudom biztosan, hogy hoztak-e belőle korábban tizedet, vagy sem, és azt mondtam, akkor ezt még ebben a kétes időszakban, amikor még így éppen, hogy csak sötétedik, lehet hozni belőle tizedet, arvin, és lehet éruvot csinálni, de tömnin ez a hamin, és beszabad takarni pokróccal, vagy ruhával a főtt ételt, amit szombatra melegen akarok tartani. Oké, akkor először is a Talmud arról fog beszélni, ez volt a Mishna, a Talmud azt fogja tisztázni, hogy honnan tudom egyáltalán, hogy valóban van egy ilyen kötelesség, hogy nem szabad, hogy az embernek ilyen elővigyázatosságból a háza népét figyelmeztetnie kell péntek délután. Minaha ne mili? Honnan tudjuk mindezt? Amerem is abban lévi, amerek rá, vagy edátok kis sallai, maha lehova, kátonna, vehova, vagy szekta. Jobb könyvében, az 5. fejezetben olvassuk a következőt. És tudd meg, hogy békéje van-e sátradnak, és parancsold meg házad fiainak, hogy nehogy vétkezzél. Akkor ez nagyon egyszerű. Házad népének, házad fiainak figyelmeztetést adjál arról, hogy milyen dolgokra kell figyelniük, hogy nehogy vétekben essenek, ugye nehogy szombat szegés legyen belőle. Amár Rábabára Funa, Áfágáv, de Amúra Bonon, Slajs, az olyan Csajik Adam Laimán. Azt mondta erre Rábabára Funa, hogy bár erre a három dologra kell figyelmeztetni a háza népét, Czalich nem imreinu bene chusza. De ezt kedvesen kell csinálni. Nem számon kérően, és nem kiabálva, hanem kedvesen. Ki hech, de lekább lunem minei, mert különben nem fognak rá hallgatni. Ugye általában ez egy jó tanács. Az ember, ha valamit akar a családjától, azt nem csak az idegenek, de másoktól is, nem csak az idegenektől, hanem a családjától is érdemes kedvesen kérni. Amaravási, a nal és a minei hadra abbaraf hána, lekább jámtimiszfara, azt mondta erre Vási, az igazság az, én nem tudtam, hogy Rav Bar Chana ezt tanította, hogy kedvesen kell ezt kérni. Már magamtól is így gondoltam, és már magamtól is így jártam el. Azt mondja a Talmud, ha gufakásja, a mátos le is a dolem cöjjha, nem nem szöjjha, és 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 szöjjha, azt mondja a Talmud, itt van a Misnában egy szembetűnő ellentmondás. Mi volt a három dolog, amit amire figyelmeztetned kellett még a sötétedés előtt a házad népét. Az egyik az, hogy adtatok-e tizedet, a másik az, hogy gyújtsátok meg a gyertyát, és a harmadik, hogy csináltatok-e éruvot. Ez a misna eleje. Ebből kiderül, hogy a sötétedés előtt lehet csinálni éruvot, de amikor már kezd sötétedni, amikor már egy lépéssel tovább, közel vagyok a szombathoz, és már ilyen félig sötét van, már szürkület van, akkor már nem lehet éruvot csinálni. És mégis mit mond a misnának a második fele? Azt mondja, hogy ha nem tudom biztosan, hogy sötét van vagy nem, tehát ilyen szürkület van, akkor felsorolja, hogy mi mindent nem lehet csinálni, és felsorolja, hogy mi mindent lehet még csinálni, és az egyik dolog, amit felsorol, akkor közül, hogy mit lehet csinálni, ez az éruv. Akkor most lehet éruvot csinálni, ilyen ebben a kételyes sötétség állapotban, vagy nem lehet éruvot csinálni ebben a kételyes sötétség állapotban. Amar rabbi ába, amar rabbi chia barása, amar rab, löj kási kambe éruvit humin, kambe éruvé chacérusz. Azt mondja a Talmud, attól függ, milyen éruvról van szó. Amikor azt mondtuk, hogy tilos, és ezért kell már előre figyelmeztetni, az éruvot megcsináltuk-e, az miről szól? A határok éruvja. Amikor pedig azt mondtuk, hogy lehet csinálni éruvot, még ebben a kétes időszakban, akkor mire gondoltunk? Az éruv hacéros, az pedig az udvarok éruvja. Ugye mondtuk, az udvarok éruvja az az, amikor több külön tulajdonú magánterületet egy szimbolikus magánterületté éruvolok, teszek egyé. Mi volt a éruvé? Humin, a határok éruvja meg az az, amikor azt a távolságot, amibennyivel elhagyhatom a településemet, azt kitolom még 2000 lépéssel azzal, hogy lerakok egy szombati étkezésre valót a város határba, és ezzel olyan, mintha ott lenne az én lakhelyem. Most ezt az éruvé humin, a határnak, a határoknak az éruvját, ezt nem lehet csinálni már, amikor ilyen szofik haséha, amikor már ilyen félig sötét van, szürkületben. Most ennek kapcsán Rove mond egy kis képletet. Azt mondja Rove, Amrula is náim széva a reiva lénu. Leechod ére valamiből ügyajm, leechod ére valamiből bénas mosasz. Szóval valakinek azt mondják, tessék, itt van két adag étel. Mondjuk Jákob is adott neki egy adag ételt, és Izsák is adott neki egy adag ételt. Mind a ketten azt mondták nekik, légy szíves, menj ki a város szélébe, és ott tedd le ezt az egy adag, szombati adag ételt, és ezzel hosszabbítsd meg a határt, amit mi átléphetünk szombaton. És mi történt? Kiment a határba, Jákobnak leraktak az ételét még sötétedés előtt, Izsáknak, amikor lerakta az ételét, az már a fél sötétedés idején volt, már szürkület. Az utolsó perc előtt még lerakta Jákobnak, Izsáknak már nem tudta lerakni, amikor már Izsákét lerakta, akkor már ez a kételyes félig sötét, ez a szürkület állapot volt. Ezt a szürkület állapotot azt úgy hívjuk, hogy Bén Hasmasos. Bén Hasmasot. A napok között. Ugye ez az az időpont, amiről most tulajdonképpen a hátrálevő fél órában fogunk beszélni, ez pontosan mikor is van. De mindenképp akkor tájt van, amikor már vége van az előző napnak, de még nem kezdődött el a következő nap. Ez a naplementele és a teljes sötétség, a csillagok feljövetele között van valamikor. Miért hívjuk napok közöttnek? Vagy azért hívjuk napok közöttnek, mert itt a napok alatt az egyik, tehát a hét két napja közötti állapotról van szó, tehát a nap az nem az égi testet jelenti, hanem a napokat, és akkor a péntek és a szombat közötti, az a rövid időpont, amiről nem tudom, hogy az még péntek, vagy már szombat, ezt hívjuk napok közöttinek. Egy másik magyarázat, hogy a napok közötti azt jelenti, hogy a nap, amikor lemegy, akkor van egyszer a nap, amelyik lemegy, és aztán egyszer valamikor a nap fénye is lemegy, és ezért hívjuk a napok közöttinek, a közötti időpont, amikor már a nap lement, de a fénye még nem tűnt el teljesen. Oké, most, ha valaki, akkor még egyszer, kivitte az Éruv Tchumint, a határok Éruvját, kivitte mind Jákob és mind Izsák küldetésében. Jákobnak lerakta a csomagját még időben a szombat bejövetele a sötétedés előtt. Izsáknak viszont már nem tudta időben lerakni, és az ő csomagját már akkor tette le, amikor a napok közötti időpontban voltunk. Majd folytatódott a történet. Zese ére valami bőgyöim, neha le rúvaj be bénes masasz. Most ugye az a szabály, hogy itt az a lényeg, hogy amikor bejön a szombat, ott kell, hogy legyen az a egy szombatra való étkezésnyi étel. Amikor bejön a szombat. Ugye? Mert akkor az olyan, mint amikor bejött a szombat, ott volt nekem egy kirendeltségem. Mi a probléma? Ha mondjuk én lerakom a határ szélébe ezt a ételt, és jön egy kutya is megeszi, még mielőtt bejött volna a szombat, akkor én hiába raktam le, mert amikor bejött a szombat, lement a nap, akkor akkor nem volt ott a kirendeltség. Most akkor itt miről van szó? Egy valakinek lerakták még szombat bejövetel előtt, egy valakinek lerakták szürkületkor, ebben a kétes időpontból, és aztán folytatódott a történet, és a következő történet, zese ére valami bőgyöm, nechali ruvajbő vénes masöz, akinek még időben lerakták a ételkirendeltséget, annak viszont valaki megette, jött egy kutya mondjuk, és megette szürkületkor, akinek meg lerakták szürkületkor, annak megette az, amelyik megették már sötétedés után. Magyarul, akinek időben lerakták, ott az a probléma, hogy megették szürkületkor, akinek lerakták szürkületkor, annak megették este. Most mind a kettőnél van egy probléma. Annál, akinél időben lerakták, de megették szürkületkor, ott lehet, hogy gond van, mert ha a szürkület az még péntek, akkor amikor bejött a szombat, neki nem volt ott kirendeltsége. Akinek lerakták szürkületkor, és megették, valaki megette sötétedés után, ott meg az a probléma, hogy lehet, hogy amikor, bár a sötétedés után ették meg, ami elvileg jó, de ez a szürkületi időpont, ez problematikus, mert ha ez viszont még péntek, akkor nem időben lett lerakva. Azt mondja, a Talmud ettől függetlenül snéjem kanu éruv, mindegyiknek, mind a kettőnek az éruvja számít. Azt kérdez a Talmud, miért? Manosok, íbénes masőszi mamuhu bászrélik néve kamelőjélik néve? Azt mondja, Talmud, ha a szürkület az még az előző naphoz tartozik, akkor a második rendben van, és az első nincs rendben. Ugye a második rendben van, miért? Mert neki még le lett rakva pénteken, bejött a szombat, akkor ott volt a kirendeltség, és utána, amikor már sötét volt, akkor ette meg a kutya. Akkor minden stimmel. Az elsőnél viszont nincs rendben, mert amikor neki le lett rakva, akkor még péntek volt, és amikor megette a kutya, akkor is még péntek volt, mert ugye a szürkület az még a péntek, az előző naphoz tartozik. Tehát ha így van, akkor a másodiknak kéne, hogy rendben legyen, az elsőnek viszont nem kell, hogy rendben legyen. Ha viszont fordítva van, Ibénes most a szlájlaú, ha a szürkület az pedig már az estéhez tartozik, tehát akkor az már a szombat, akkor meg pont fordítva az első kéne, hogy rendben legyen. Miért? Mert amikor le lett rakva, akkor még péntek volt, utána bejött a szombat, és mire megette, az már a szürkület, az már a szombat bevetele után van. Ha viszont a másodiknál, amikor le lett rakva, akkor szürkület volt, az már a szombat bejövetele után van, és ezért hiába rakta le, nem számít. Tehát akkor az nem lehet, hogy mind a kettő rendben van. Vagy ez van rendben, vagy az van rendben. Attól függetlenül, hogy a bénas masasz, ez a szürkület, a napok közötti időszak, vagy időpont, ez most melyikhez tartozik? Az előző naphoz, vagy már a következő nap előestjéhez? De az, hogy mind a kettő rendben legyen, ez nem tud matematikailag kijönni. Azt mondja a Talmud, mi erre a válasz? Bénas masasz, szvékavú, szvékadrá bannan lekulott. A napok közötti időszak az egy kételyes időpont. Nem tudjuk, hogy mi a státusza. És van egy olyan szabály, ha valamiről nem tudom, hogy mi a státusza, akkor egy olyan ha valamiről nem tudom, hogy, hogy mi a státusza, mínusz vagy plusz, akkor ha egy tórai törvényről van szó, egy tórai tilalomról mondjuk, akkor mindig szigorúan kell eljárni, akkor mindig azt kell nézni, hogy a kételyes státuszból mindig azt kell választani, amelyik a szigorú eljáráshoz vezet. Ha egy rabbinikus törvényről van szó, akkor mindig azt az eljárást kell választani, amelyik a megengedőbb eljáráshoz vezet. Mivel az Eiruv Tchumim, mivel a lakhely elhagyás az egy rabbinikus tilalom szombaton, ezért mind a két esetben a megengedőbb eljárás szerint nézem ezt a kételyt. Akkor abban az esetben, ahol a megengedő bejárás arra késztet, hogy úgy tekintsem, mintha a szürkület az még az előző nap része lenne, akkor azt úgy ítélem meg. Abban az esetben, amikor pedig a megengedő bejárás arra késztet, hogy úgy tekintsem, mintha az este része lenne, akkor pedig estének tekintem. Oké. Okay. A következő részben a Talmud azt fogja tisztázni, hogy arról is szó volt, hogy a szürkület idején el lehet rejteni, vagy be lehet csomagolni a forró ételt a valamilyen pokrócba, vagy valamilyen anyagba, hogy melegen tartsa. Miről van itt szó? Miről szól ez az engedmény, és egyáltalán miről szól ez a tilalom? Amel rabba, amit nem ma amról én tőm, nem bedavas, én nem őszik, hevel, mi se ha se ichag, zéra sem a jártiak. Azt mondja, Rave, mi az oka annak, hogy a sötét, itt azt mondjuk, hogy a szürkületkor még el lehet rejteni, vagy be lehet csomagolni. Mi az oka annak, hogy a sötétedés után már nem lehet becsomagolni? Mi a probléma? Így ezt főzni tilos szombaton, de melegen tartani, milyen lenne gond berakni egy ruhaanyagba, becsomagolni az ételt, ami már megfőtt szombat előtt, milyen lenne probléma? Azt mondja, a Talmud azért probléma, sem a jártiák, mert az ember mondjuk péntek este berakná az ételt be akarná csomagolni, és látja, hogy hideg. Azt mondja, akkor gyorsan még felforralom. És elfeledkezni róla, hogy szombat van, és felforralná az ételt, ami szombat szegést jelentene. És ezért megtiltották, hogy becsomagolja sötétedés után. Azt kérdezte erre Rave, a báje, akkor a misnánk miért engedi meg mégis szürkületkor? Akkor szürkületkor is meg kéne tiltani. Amelé a báje, ijachim, és most ezt nem nézzel. Amelé, sztám, délöszre is köszönöm, aztán szürkületkor nem kell megtiltani. Miért? Mert szürkületkor, még épp csak befejeztem a főzést, és általában szürkületkor minden étel forró, és azért nem félek attól, hogy esetleg elkezdeném, ha elkezdeném becsomagolni, látnám, hogy hideg az edény, és akkor újra tűzre raknám és felforralnám. Van már rabba, amit nem máomra én tudom, mint a davara, ma iszi fel vele a filmben, hogy az érősen jön a játmény, nem lehet sejtsd maga, kell lesz, amely a bájában játmény, az érősen jártó meg a halim. És van egy másik státusz, ugye eddig arról beszéltünk, hogy szabad-e egy sima valamilyen ruhaanyagba becsomagolni az ételt. És erre azt mondtuk, sötétedés után nem szabad, de szürkületkor még szabad. Most egy másik dologról van szó, hogy olyan anyagba rejteni a forró ételt, ami nem egyszerűen melegen tartja, hanem még tovább melegíti. Például Talmud azt mondja, hogy vannak ilyen anyagok, amiknek a hő átvétele annyira erős, hogy még visszamelegíti az ételt. Például a só. Sóba belerakunk egy forró edényt, akkor ez nem egyszerűen melegen tartja, hanem még visszamelegeti, mert vissza megkapja a meleget az edénytől, és még fokozza azt a meleget. Most akkor ezt mondja a Talmud, azért tilos És ezért azt mondja a Talmud, egy ilyen anyagban tilos nem csak, hogy sötétedés után, és nem csak, hogy szürkelt hol, hanem még délután is tilos rakni. Miért tilos rakni? Mi a gond? Mi azt mondtuk, hogy egy ételt, ami eleve, ugye, amikor arra beszélünk, hogy egyáltalán tűzre lehet-e rakni ételt, még sötétedés előtt. Ugye főzni tilos szombaton, szabad-e egy főtlen ételt szombat előtt tűzre rakni? Azt mondtuk, hogy nem. Miért? Mert rabbik megtiltották, nehogyha azt látom, hogy az étel nem fő meg elég jól, oda menjek, és a tüzet elkezdjen pirizgálni, hogy erősebb legyen a tűz. Sem a jachte. Azt mondja, a Talmud ugyan emiatt, mivel tilos tűzre rakni délután, nehogy arra való igyekezetemben, hogy jobban megfőjön az étel, elkezdjen pirizgálni a tüzet. Emiatt tilos a tűzre raknom az ételt, a főtlen ételt, főtt ételt azt lehet, akkor ugyan emiatt tilos egy olyan anyagba is tennem, ami nem tűz, de melegen, nem csak melegen tart, hanem még melegít is, mint például a só, nehogy aztán tűzre rakjam, nehogy aztán elkezdjen birizgálni a tüzet. Pontosabban hogy egy kicsit többről van szó, itt arról van szó, hogy ezekben a melegítő anyagokban ezekben néha bekevertek még egy kis parazsat. És akkor viszont tényleg probléma, mert a parazsat, hogyha elkezdem birizgálni, akkor az olyan, mint hogyha tüzet csinálni. És a következő részben egy kicsit komplikált rész következik a hátralevő 15-20 percben. Arról lesz szó, hogy akkor pontosan mi a státusza ennek a napok közötti időszaknak, a bénás mososznak, és mikor van ez a napok közötti időszak, ez a szürkület? Tanúrában a bénás mosos szafek min a jajm, min a lájra. Következőt tanították bölcseink egy brájtában. A napok közötti időpont, a szürkület, az egyrészt lehet, hogy nappal, lehet, hogy éjszaka. Nem tudjuk, hogy az előző naphoz tartozik, vagy a következő éjszakához. Másrészt, szafek kulloj min a jojm, még az is lehet, hogy, bocsánat, rosszul mondtam. Az első lehetőség az a szafek min a jojm, min a lájra. Lehet, ez a szürkületi rész, ez este is, és ez az előző naphoz is, és a következő naphoz is tartozik. Ez egy olyan átfedő időpont, ami két naphoz tartozik. Ez egyik lehetőség. A másik lehetőség, szafek kula min a jojm. A másik lehetőség, hogy ez csak az előző naphoz tartozik. A harmadik lehetőség, szafek kula min a lájla. A harmadik lehetőség, hogy ez csak a következő nap előestjéhez tartozik. Akkor három lehetőség van. Vagy mind a két naphoz tartozik, mondjuk a péntek és a szombat közötti szürkület. Az vagy péntek is és szombat is, vagy csak péntek, vagy csak szombat. Mind a három lehetőség. És mivel így van, mit csinálunk, hogyan járunk el vele kapcsolatban, ezzel az időponttal kapcsolatban? Matilno is szajna chaimers nia jomim. Ezért attól függ, hogy milyen ügyről, milyen precedensről van szó, mindig a szigorúbb eljárás szerint járunk el. Ugye mi a legkézenfekvőbb eset ennek? Mindenki tudja, hogy például Jom Kippur az 25 órás böjt. És ugyanúgy a szombat, az nem 24 óra, hanem 25. Miért? Mert amikor bejön, akkor mi a szigorú eljárás? Hogy a szürkületet azt már a szombat részeként tekintsük. Amikor vége van a szombatnak, akkor mi a szigorú eljárás? Hogy azt már a vasárnapnak tekintsük. Tehát amikor bejön, akkor előre, visszafelé terjesztjük ki. Amikor kimegy, akkor előrefelé terjesztjük ki. Amikor bejön, akkor már a szürkületet a szombat részének tekintjük, amikor kimegy, akkor meg még a szombat részének tekintjük. De Ézó Bénes Masers, rájta tovább kérdezi, és azt mondja, mi ez az időszak? Most nem tudjuk, hogy mi a státusza, de egyáltalán mikor van ez az időpont? Itt is lesz három vélemény. Kolzman, mi se tiska a hámo, kolzman se pné a mizrach madimim, azt mondja, ott kezdődik, amikor lement a nap, mindaddig, amíg a keleti horizont még vörösen ég, hichszif a tahtoin, amikor a keleti horizont alja már sötét, loj hichszive eljön, de a keleti horizont teteje még világos, vénas mosös, ez a napok közötti időpont. Hichszif eljön, mi is van a tahton, de amikor már a keleti horizont teteje is sötét, és a, ugyanúgy, mint az alja volt sötét, akkor az már estének számít. Divra Rabbi Júda, ezt mondja Rabbi Júda, ez az első vélemény. Azt mondja, hogy mikor kezdődik? Amikor lemegy a nap, meddig tart? Addig, amíg be nem sötétedik a keleti horizontnak nem csak az alja, hanem a teteje. Ugye a nyugaton megy le a nap, a nyugati napsugarak azok olyan szögben világítják meg a keleti horizontot, hogy az elején a keleti horizont alja sötétedik el, és utána, amikor már teljesen eltűnt a fény, akkor már a teteje is elsötétedik a horizontnak. Akkor ez az első vélemény. Rabbi Nechemja Aimer, Rabbi Nechemja véleménye, kedése állek adam, mi se tiska, háma, he címén, ő leegyszerűsít, azt mondja, onnantól, hogy lement a nap, egy fél milt gyalogolsz, ez az az időpont, amit szürkületnek, amit a napok közötti résznek tekintünk. Ez mennyi idő? Ez attól függ, hogy mennyi egy milnek a járása. Ugye egy mil az 1,2 kilométer, és a rabbik vitatkoznak, hogy ez pontosan mennyi ideig tart. Az elfogadott vélemény az 18 perc, de van egy vélemény például, amelyik azt mondja, hogy ez 24 perc, akkor ennek megfelelően annak a fele az vagy 9 perc, vagy 12 perc. Akkor így leegyszerűsíti azt, hogy ahogy lement a nap, onnan számolunk 9 percet, és ez a napok közötti időszak. Rabbi Jöjszi, mert Bénas Masaszke Herefáin, Zenichmasz vezeje Jöjce, be Ifsár Lámadalap. Rabbi Jöjszi azt mondja, hogy a napok közötti időpont az olyan, mint egy szemvillanás, a másodpercek egy tört része, és soha, és nem tudjuk pontosan, hogy mikor van. Nem tudod pontosan meghatározni, hogy mikor van. Magyarul ez egy filozófiai kérdés, és ami másodt is felmerült, hogy egy adott időpontnak van-e tere, van-e kiterjedése, vagy az csak egy elválasztó vonal, aminek nincs kiterjedése. Rabbi Jossi azt mondja, az egy elválasztó vonal. A Bénás Mosos az nem egy kiterjedésű, területű, időben kiterjedésű időpont, hanem mint egy vonal, aminek nincsen saját területe, nem csak elválaszt kettő, de nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy hol. Amer már, Matilinoi szöjjön a haimesni a jomi. Most akkor visszatérve az elejéhez a Brájtának. Ugye az elején a Brájta arról beszélt, hogy nem tudjuk, mikor van, vagy mi a státusza a napok közötti időpontnak, a Bénás Mosesnak, a szürkületnek. A Brájta vége pedig arról szólt, hogy nem tudom, hogy mikor van. Az első arról szólt, hogy nem tudom, mi a státusza, a második arról szólt, hogy nem tudom, mikor van. Most az első felének a végén, amikor azt mondja, hogy nem tudom, mi a státusza. Nem tudom, hogy ez péntek is és szombat is, vagy csak péntek, vagy csak szombat. Akkor annak a végén azt mondta, hogy már tinina iszony, de humlösni a jamim. Hogy mindig a szigorúbb irányba határozzuk meg, hogy minek számít. De már hilkosza, hol van ennek a gyakorlatban, gyakorlati törvény szerint jelentősége? Most egy elég komplikált dolog fog következni. A zavnak a törvényéről van szó. A zav, amiről már korábban beszéltünk, szó volt róla a Brachot traktátusban is, és már itt a Szombat traktátusban is volt róla szó. A zav az a tisztátalanságnak egy formája, ez a folyásos beteg, férfi folyásos beteg, aki tisztátalan. Most ahhoz, hogy értsük, hogy itt most miről, hogy jön ez a sötétedéshez, hogy jön ez az a kérdés, hogy a szürkületet hova számolom, az először egy pár szabályt tisztáznunk, ez igencsak komplikált szabályrendszeréből a zovnak, ugye a folyásos betegnek. A zovnak három szintje lehet. Lehet egy, hogyha csak egyszer látott folyást, ha egy látása volt, egy tapasztalása, ilyen tulajdonképpen arra van szó, hogy ez a folyásos betegségnek a jele különben az, amikor erekció nélkül történik a folyás, és valamilyen betegség, általában nemi betegség okozza. Most a törvény az, hogyha egyszer látott folyást, akkor a tisztátalanság az egy rövid tisztátalanság, az csak egy bálkeri. Meg kell várni az estét, a következő estét, elmegy a mikvébe, alámerül és tisztának számít. A következő szint az, hogyha kétszer egymás után látta a folyást. Ez a kétszer egymás után, ez lehet egy napon is, és ez lehet nappal is utána este, és ez lehet akár következő nap, tehát hogy minden nap egyet. Ha már kétszer látta a folyást, azt jelenti, hogy ez egy komolyabb probléma, akkor mielőtt elmenne a mikvébe és tisztává válna, 7 tiszta napot kell számolnia. Szóval kell teljen 7 olyan nap, amikor nem lát egyáltalán folyást. Akkor meggyógyult ebből a betegségből. Van egy harmadik szintje a tisztátalanságnak, és ha már háromszor látott tisztátalanságot, akkor nem csak, hogy 7 napot kell várnia, hanem a 7 nap után és miután, hogy a mikvébe kell, hogy hozzon még egy áldozatot is a szentébe. Most van még egy fontos szabály, és ez a szabály az, hogyha egy nap, egy teljes nap, ami 24 óra tulajdonképpen, tehát amiben van éjszaka is, és nappal is, elválaszt 2 látást egymástól, akkor azt már úgy tekintjük, hogy ez nem egy betegségnek a folyamatos része, hanem az megszakítja a látásokat, és ezért nem számít egybe, tehát akkor nem úgy számítjuk, hogy mondjuk látott 2-t vagy 3-at, hanem úgy számítjuk, hogy látott 1-et, volt egy szünet, és aztán megint lát 1-et. És ezek szétválnak egymástól. Tehát nem lép tovább a tisztátalanságba a még tisztátalanabb szintre. Most. Akkor az, hogy visszatérünk a szürkülethez. Az, hogy a szürkület, az minek számít? Az számít-e egyszerre, most, hogyha a szürkület, most a példakedvére vegyük, hogy péntek és szombat közötti szürkületről beszélünk. Számít-e pénteknek is és szombatnak is? És számít-e csak pénteknek, vagy csak szombatnak? Ez befolyásolja, hogy a folyásos beteg egy adott precedensnél milyen szintjére kerül a zavnak. Az egyes szintre, a kettes szintre, vagy a hármas szintre. Van még egy fontos szabály, miatt a eseteket végignézzük, és ez a fontos szabály az, hogyha a folyás, amit lát, az végigment 2 napon, tehát mondjuk elkezd sötétedés előtt elindult, és tartott egészen sötétedés utánig, akkor az 2-nek számít. Oké. Okay. Akkor nézzük, hogy miről van szó. Kedet nán rosné jamin bénas mosesz szofektum vele korben. Rajjaim echad bénas mosesz szofektum. Ha valaki 2 nap egymás után látott pont a szürkületkor, a napok közötti időpontban látta a folyást, akkor egyaránt kételyes, hogy ő az egyes szintről a második szintre lépe, és kételyes, hogy esetleg nem is az második szinten, hanem a harmadik szintre lépe. Miért? Mert hogyha ez azt jelenti, hogy ő látott csütörtök szürkületkor és péntek szürkületkor. Akkor a legrosszabb esetben, ha azt mondom, hogy a szürkület az számít az előző nap részeként is, és a következő nap részeként is, akkor összesen 4-szer látott. Mert látott egyszer csütörtökön, egyszer pénteken, ugye ez a csütörtök és péntek közötti szürkület, és aztán látott egyszer pénteken megint, és szombaton, ez a péntek, és a szombat közötti szürket, akkor ezek szerint ő neki, ő nem ugye a legmagasabb szintjén van a tisztáltatás, még áldozatot is kell hozni, ő már a hármas szintre kerül. De közben meg lehet, hogy még csak a kettes szintre sem kerül. Miért? Mert ha viszont azt a státuszt veszem, hogy a szürkület az vagy csak az előző nap, vagy csak a következő nap, akkor a lehet, hogy a csütörtöki látás, a csütörtöki szürkület az még csütörtöknek számít, a pénteki szürkület az pedig már szombatnak számít. És mit mondtunk? Ha egy teljes nap választ el a két látás között, az akkor megszakítja a látásokat, és nem egy folyamatként nézünk rájuk, és akkor az, amit a két különálló egyszeri látás lett volna, tehát akkor még csak a második szintjére se lép föl a tisztátalanságnak. Ez akkor, hogyha kétszer látott folyást. Rójöjjön, elhagybénes mas, és szafektum, ha pedig egyszer látott folyást, ugyancsak szürkületkor, akkor csak az a kérdés, hogy az A szintjén vagy a B szintjén van a tisztátalanság. Ha a szürkület az vagy egy nap, vagy az előző nap, vagy a következő nap, akkor csak egyszer, olyan, mintha egyszer látott volna. Ha viszont a harmadik variáció az az, hogy mind a két napban beleszámít a szürkület, akkor az olyan, mintha két napon keresztül látott volna, és az mintha két látás lett volna, és akkor az már a második szintje a tisztátalanságnak. Oké. Okay. A következő tisztázás az az lesz, hogy amikor azt mondtuk, hogy mi a időpontja a szürkületnek, akkor is három vélemény volt. Az első vélemény, ami Júda vélemény, az nagyon furcsán volt megfogalmazva. Mit mondott az első véleményben? Szóval mikor van a szürkület? Onnantól, hogy lement a nap, mindaddig, amíg piros még, a vörös még a keleti horizont. Majd folytatta, és azt mondta, ha besötétedett a keleti horizont alja, de a teteje még nem, akkor az még szürkület. Ha a teteje is besötétedett, akkor az már nem szürkület. Az már nem szürkület, hanem az már sötétedés. Az már a következő napnak számít. Most az első mondat első feléből úgy tűnik, mintha csak addig számít a szürkület szürkületnek, amikor még lement, már lement a nap, de a teljes keleti horizont még vörös. Aztán meg úgy tűnt, mintha azt mondaná, hogy még az is szürkület, amikor már lement a nap, de a keleti horizont már nem teljesen vörös, hanem mert az alja már fekete. A teteje vörös. És csak akkor jön be az este, amikor már teteje is sötét. És akkor melyik az igazság? Meddig tart a szürkület? Addig, amíg az alja besötétedik, vagy addig, amíg a teteje besötétedik? Mert azt mondja a Talmud, itt két választ is ad. A következőképp kell olvasni ezt a mondatot. Miset is kaháma, mikor kezdődik a szürkület, onnantól, hogy lement a nap. Kolz másöp ném mizrach madimim, mindaddig, amíg vörös a keleti horizont, hichszif a táhtam, illa hichszif a eljön námi bénes masasz. Amikor pedig besötétedett az alja a keleti horizontnak, de a tetején még vörös, az is még szürkület. Hichszif a eljön, ve hisfél a táhtam lájla. Ha viszont már a teteje is, besötétedett, mint az alja, akkor az már mindenképp este. Ez szerint a vélemény szerint, mikor kezdődik, akkor kezdődik, amikor lement a nap, meddig tart, addig, amíg be nem sötétedik a teteje is a keleti horizontnak. De a Jöjszöf Amária Ludamos Mulahakik tanít, mi se tiska, egy másikről a Jöjszöf véleménye szerint, nem így kell olvasni, hanem egy kicsit másképp. Mi se tiska háma, mikor kezdődik? Onnantól, hogy lement a nap. Kolz mások néj mizrach madimim jöjm, amíg még vörös a keleti horizont, addig az még nappal. Szerintem igazából, amikor lement a nap, az nem a szürkületnek a kezdete, hanem csak a folyamatnak a kezdete. Hichszif a táhtöny, le hichszif eljöjm, amikor pedig már sötét lett a keleti horizont alja, de még vörös a keleti horizont teteje, ott kezdődik a napok közötti, ott kezdődik a szürkület, és meddig tart, addig, amíg tete is besötétedik. Tehát akkor itt két vélemény van. Az egyik vélemény szerint a kezdete az a nap lementele, és a vége az, amikor teljesen besötétedik a keleti horizont. A másik vélemény szerint a kezdete az az, amikor nemhogy már lement a nap, hanem már besötétedett az alja a keleti horizontnak, csak a teteje még vörösös. Meddig tart, ameddig a teteje is be nem sötétedik. Szóval a másik velem szerint az egy rövidebb időszak. De ázuletaimájú, de itt már siur bénas moses bekáma, és látjuk is, hogy mind a ketten, ugye ez a két vélemény a szövegértelmezésben, Rába és Rav Jöjszef, Rába szerint ez egy hosszabb idő, mert a naplementelétől tart a keleti horizont teljes sötétedéséig. Rav Jöjszef szerint ez egy rövidebb idő, mert nem a naplementelétől, hanem a keleti horizont fél sötétedésétől tart a teljes sötétedéséig. Ez egyezik azzal, amit egy másik helyen tanultunk, amikor egyszer az volt a kérdés, hogy milyen hosszú az ideje a szürkületnek, mennyi ideig tart a szürkület, akkor Amarávarámar, Juda, Amar, Smur, Slajsa, Helkémil, akkor az Rába azt mondta, hogy ez egy három része a milnek. Ugye a mil az a 1,2 km, ami egy alap hossztáv volt, és annak a legyaloglásában mérték az időt. Ugye nem volt óra, alkozták. Amennyi idő alatt legyalogolsz egy milt, az előbb mondtuk, az 18 perc. Most Rába azt mondta, mennyi ideig tart a szürkület, három része a milnek. Vagy most pontosan mit jelent, milyen három része az, mindjárt szó lesz. Máis lajsa helke mil. Mit jelent, hogy három része? Ilmat losszop lágé milna. Ha úgy érted, hogy három fele a milnak, akkor az másfél. Azt kellett volna mondani, néma milu mechca. Úgy kellett volna fogalmazni, hogy másfél mil lejárása. Tehát az a 18 perccel számolva, az 27 perc lenne. Ela azt mondja, akkor nem ez a helyes megfogalmazás. Elat lassat lisze mila. Akkor azt mondta, hogy három harmada a milnek. Akkor meg azt kellett volna mondani, hogy mil. Akkor meg azt kellett... Nem három harmada, milyen biztos, hogy három harmada az egy mil? Szóval talán nem. Ez azt jelenti, hogy három negyede. Tehát akkor a mil lejárásának a három negyede, ez az Rába szerint, ami a szürkület idősávja. Ugye ez azt jelenti... hogy ha jól számolom, egy negyede lenne 4,5 perc, 18-ból 4,5, az 13,5 perc lenne Rába szerint a szürkület. Rav Jöjszef Amár Júda, Amos Mős, Néhel Kémil. Rav Jöjszef Amár Júda szerint pedig két része a milnek. Mit jelent az, hogy két része a milnek? Ugyanaz a kérdés. Ilém a trépálgé mil, néma mil. Ha az azt mondja, hogy két fele a milnek, akkor mondja azt, hogy mil, mondja, hogy két része, akkor az nem. Mert a tréle vaj mil, akkor esetleg legyen az, hogy két negyede, az előző volt három negyed, ez meg legyen két negyed. Szóval az meg nem, mert akkor nem azt mondtam volna, hogy két negyed, hanem azt mondtam volna, hogy fél. El a trétli taj mil. Köszönöm, az legyen két harmad. Akkor a Rav Jöjszef szerint pedig a két harmada a milnek. Amennyi ideig ez tart. Mennyi a két harmada a milnek? Ugye, akkor az lenne 12 perc. Az első vélemény szerint 13,5 perc, a második vélemény szerint 12 perc. Ebből még egy fontos dolgot megtudunk, hogy mennyi idő telik el a sötétedés, a naplementele, és aközött, hogy befeketedik, az alja a keleti horizontnak, másfél perc. Mert ugye ez volt tulajdonképpen a kérdéses időpont. Mindenki egyetértett, hogy a másik fejem is azt mondta, hogy az az időszak, ami a keleti horizont aljának a sötétedése és a tetejének a sötétedése között van, az biztos, hogy szürkület. A kérdés csak az volt, hogy a naplementelétől odáig, hogy a keleti horizont besűrösödik. És mivel, hogyha a második vélemény azt mondja, hogy 12 perc, az első azt mondja, hogy 13,5 perc, akkor egyszerűen megvan a válasz, hogy a sötét, a naplementelétől addig, amíg a keleti horizont befeketedik, besötétedik, az másfél perc. Ki lehet próbálni holnap a naplementeljékor, mérhetjük az órán, ha csak nem a szédelestével leszünk elfoglalva, ugyanis holnap este ránk köszönt a Pészach, és mindenki remélhetőleg békében, a családjával, szeretteivel meg fogja ülni a szédelestét. Holnap reggel még egy adagot tanulunk, a szokásos időben, reggel 7:30-kor, mindenkit szeretettel várok, és aztán egy kisebb szünet jön az ünnepre való tekintettel. Ez volt az oka annak, hogy az utóbbi két napban kétszer két adagot is tanultunk. Köszönöm szépen a figyelmet, ebben, aki kitartott velünk eddig a késői óráig. Holnap reggel folytatjuk, addig is mindenkinek egy boldog és kóser Pészachot kívánok.